Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A keresztény tanúságtétel igazságát elhomályosító álhírekről beszélt 14. Leó pápa a Szent Péter téren húsvét hétfőn mondott beszédében. Az olasz püspöki kar csatlakozásra szólított fel a pápa által április 11-ére meghirdetett imavirrasztáshoz. A Szent Atya a Krisztus feltámadását hírüladó asszony példáját a megüresedett sírt, a holttest elrablásával magyarázó katonákkal állította szembe. Az elsők új és örök életet hirdettek, a másodikok a biztos és végleges halál verzióját képviselték, mondta a pápa. Ez az ellentét elgondolkodtat a keresztény tanúvallomás értékén és az emberi kommunikáció tisztességén. Gyakran ugyanis az igazság elmondását mai kifejezéssel fake news homályosítja el, vagyis hazugság, rejtett célzás, alaptalan vádaskodás, jelentette ki 14. Leó pápa, aki úgy vélte, az akadályok ellenére az igazság nem marad rejtett. Ellenkezőleg, az ember elébe megy, és fényével áthatolja a legsötétebb árnyakat. A katolikus egyházfő jelentős küldetésnek nevezte, hogy az evangélium üzenete azokat is elérje, akiket elnyomott történelmet eltorzító, a lelkiismereteket megzavaró gonoszság. A Szent Atya megemlékezett Ferenc pápáról is, aki egy évvel ezelőtt, tavaly húsvét hétfőn hunyt el. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros húsvétkor. A betegségéből lábadozó bíboros esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez. A bíboros úgy fogalmazott, húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Ő az, aki ma is minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk. Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti, hangoztatta a bíboros. Húsvét vasárnap délelőtt Ternyák Csaba érsek ünnepi szentmisét mutatott be az Egri Bazilikában. Elmondta, a 2000 évvel ezelőtti esemény volt a legnagyobb hatással mindmáig az egész világ életére. És ennél nagyobb esemény nem is lehet, hiszen Krisztus feltámadása meghozta nekünk is a reményt, hogy életünk nem a semmibe, hanem Isten szerető karjába vezet. Húsvét világra szóló örökérvényű üzenete, hogy Jézus feltámadása életünk legnagyobb gondjára meghozta a választ. Ha Krisztus feltámadt, akkor van feltámadás, és mi is feltámadunk. Ez új erőt és motivációt ad a mindennapi élethez. Arra buzdította a híveket, hogy a húsvéti örömhír alakítsa át személyes és közösségi életüket is, segítse az elfogadást, a békét és az előítéletek levetését. A feltámadás örömüzenete az, hogy van bátorítás, nem is akármilyen bátorítás, isteni bátorítás, jelentette ki a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Balaton-Almádiban. Steinbach József református püspök az ünnepi istentiszteleten hangsúlyozta, minden rendben van, nincs semmi baj, ez a húsvét evangéliuma. Halljuk meg ezt az isteni bátorítást. Hozzátette, Jézus Krisztus feltámadását nem magyarázni vagy bizonyítani kell, mert az lehetetlen, hanem hirdetni kell és bizonyosságot tenni róla. A református püspök igehirdetésében kiemelte, üres a húsvéti sír, a feltámadott Jézus Krisztus sokaknak megjelent, mindezt pedig azért tette, hogy megbátorítsa a szívünket. Április 24-e és 26-a között rendezik meg a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti és összművészeti eseményét, a 45. országos táncház találkozót és népművészeti vásárt Budapesten. A közlemény szerint a háromnapos fesztivál nyitó táncházzal indul a Fonó Budai Zeneházban. Szombaton és vasárnap a főhelyszín a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren egymást váltják majd a táncházak, miközben népművészeti vásár és párhuzamos szakmai programok is várják a látogatókat. Elhunyt Paulin Ferenc, Semmelweis Ignác díjas, szülész, nőgyógyász, nyugalmazott klinikai igazgató, tájékoztatta a család a Magyar Távirat irodát. Kutatási szakterülete a koraszülés volt, klinikai igazgatói tevékenysége alatt a születés közeli halálozási arány nagy mértékben javult. A 70-es évek közepi 35 ezrelékről a 2000-es évek közepére 7 ezrelék alá esett. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész fölött összefüggő vastagabb felhőzet képződik, illetve terjeszkedik. Másutt a gomoly felhők feloszlását követően gyengén felhős időre van kilátás. A minimum hőmérséklet tághatárok között várható, a derült, szélcsendes fagyzugokban, fagypont alatt, míg a borult délnyugati részeken 10 fok közelében alakulhat. Híreinket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
József Attila mindannyiunk kedvence, társa, barátja, gyermeke. Nem menekülhet előle senki, aki valaha is találkozott költészetével. Eszünkbe jut árvasága, kapaszkodása az életbe, krisztusi sorsa, Mozarti tehetséggel. Pilinszky mondatának igazsága lenyűgöz. Eszünkbe jut a proletár gyerek, aki 1905-ben megszületik 6. gyerekként, 5,5 kilóval. Nevét apja egy álomban kapja üzenetként. Nevezzék Attilának, mert nagy ember lesz belőle. Később anyjai sorsot vetett kártyából, és ugyanezt az üzenetet kapta, a fiából nagy ember lesz. A fiú ismerte az elvárást, és meg akart felelni ennek. Aranyat ígértél nagy zsákkal anyádnak, és most itt csücsülsz, mint fák tövén a bolond gomba. Így van rád, akinek van gondja, és már sohasem menekülsz. Elképzeljük az édes kisgyermeket, aki azonnal nélkülözni kezd, ahogy megszületik. Nővérei vigyáznak rá, éhezik, fázik, a mama sehol, azaz mindig máshol. Ettelek volna meg, te vacsorádat hoztad el, kértem én? Szól később férfi korában. A növekvő gyermeket szinte csak megalázás érte. Eszmélésétől nincs velük az apja, az anya dolgozik kimerülésig, az estéma is ennyi. Mondd, hogy Uram Isten, aztán dögölj, ahogy visszaemlékezik a Szabad Ötletek jegyzékében. A Szabad Ötletek jegyzéke két ülésben címet viselő írás József Attila személyes vallomása magáról, kétségeiről, az elveszettségéről. József Attila 1936 májusában a japán kávéházban maga elé tett egy füzetet, és neki látott teleírni azt. Akkoriban, mint neurotikus beteg, Gyömrői Edit kezelése alatt állott. A pszichoterápiában ma is használatos eszköz a beteg írásainak elemzése. Ilyenkor az a feladat, hogy a páciens írjon ki magából mindent, írjon megállás nélkül, ha nem jut eszébe semmi, akkor is írjon, ha más nem, akkor olyan szavakat, melyek előző szóról eszébe jutnak az illetőnek. Ezért a Szabad Ötletek kifejezés a címben. Két ülésben azért van, mert az írást később otthon fejezte be. Az a szerencsétlen, aki ezeket írta, mérhetetlenül áhítozik szeretetre, hogy a szeretet visszatartsa őt olyan dolgok elkövetésétől, melyeket fél megtenni. Őt olyasmiért verték, amit soha nem tett volna. Ő az a gyermek, akit nem szerettek, s akit ezen kívül azért vertek, mert nem tudták elviselni azt, hogy nem szeretik. Későbbiekben így ír. De kár, hogy édesanyám beteg volt. Nagyon rossz volt beteg lenni, talán most vagyok oly elhagyatott, mint akkor. A mama egyszer mégiscsak eljött, olyan sovány volt szegény. Én nagyon el voltam keseredve, hogy nem jön, talán nem is bántam, hogy meghalok. A bajok lerakódnak az emberben, mint a csontokban a mész. 13 éves korom óta csak álörömeim voltak. Csak azért örültem, hogy ne hőköljenek vissza tőlem az emberek. Mihez is fogtak volna velem? Kései sirató. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán. Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, de nem futja már, látom az időből, a töménytűz eléget. Utoljára szabadszállásra mentem, a hadak vége volt. S ez összekuszálódott Budapesten, kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonattetőn hasaltam keresztben. Hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted. Kukacoknak adtad édes emlőcs magad. Vigasztaltad fiad és pirongattad, slám csalárt, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fújtad, kavartad, mondtad, egyél, nekem nősz nagyra szentem. Most zsíros nyirkot kóstol üres ajkad. Félrevezettél engem. Ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy. Nem lenni igyekszel, s mindent elronsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nőki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán. A gyereknek kér káromkodni kedve. Nem hallod, mama? Szólj rám. Világosodik lassacskán az elmém. A legenda oda. A gyermek, aki csüg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Két anya szült, az mind csalódik végül. Vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Szerettem volna egy szarvasbogarat, hogy a gyufas katuja elé fogjam. Istenem, látod, oly csöndes voltam monoron. Olyan rossz, hogy nincs Isten. Én egész életemben hiába törekedtem, hiába voltam jó, hiába voltam rossz. Talán csak azért szerettem a mamát, mert ennem adott. Volt hova hazamennem. Mit szeretnék az apámon? Él. Mátyás tér 4. A pászti rokonánál olyan jó felvágottat ettem mindig. Ő adott volna többet is, de szégyeltem volna már olyan nagyon sokat enni, amennyit szerettem volna. Mi van ezen sírnivaló? Más is szégyelli magát. Én másoktól tanultam szégyelni magamat. József Attila, harmatocska. Guggolva ringadoz a málnatő, meleg karján budgyos, zsíros, papíros szendereg. lágy a táj, gyöngy az est, tömött, fonott falomb, hegyek párája rezg a halmokon, s dalom. Hát dolgoztam híven, zümmögve, mint a rét, milyen könnyű a menny, a műhely már sötét. Fáradt meg együgyű vagy, tán csak jó vagyok, s reszketek, mint a fű, és mint a csillagok. Én lementem volna a boltba, ha a mama nem küldte volna vissza oly sokszor, amit hoztam. Ez nagyon megalázó volt, hiszen én magam meg kellett ott, hogy nézzem, hogy jó-e az áru, aztán én, ha már elfogadtam, hogyan vigyem vissza. Meg az is oly megalázó volt, hogy én vigyek le egy tyúkot legelni a térre, és a többi fiúk röhögjenek ki. És megalázó volt a menhelyi szalmakalap is, már messziről hirdette, hogy menhelyi a kabát is. A kalapot kicsipkésztem, nagyon megvertek. Én nem tudtam mást hazudni, mint hogy nem én csipkésztem ki. Másodszor is kicsipkésztem a szélét. Ismét nagyon megvertek. Pedig én így akartam otthon lenni. Miért vagyok én menhelyi gyerek? A mama eljött, aztán ott hagyott, én azt hittem, hogy haza fog vinni. A makaiék is azt mondták mindenkinek, hogy én egy odavett, szegény gyerek vagyok. A Rapaportnál is odavetett szegény gyerek voltam. A Gyömrőinél is. Hiszen nem ez az ő honoráriuma. A Mozgalomban is a többi túlkokhoz soroltak. Én egy idevett szegény ember vagyok, nekem nincs senkim. A Judit is így bánik velem. József Attilát meg fogom ölni. Az éjjel elképzeltem, hogy elsején, amikor a határidőt szapott a Gyömrői, számba veszem a gázcsövet, nagyot szippantok, húzok belőle, aztán vége lesz. És olyan jó volt azután nagy-nagy lélegzetet venni. Élek. Megvan a nyakam, nem vágta el a vonat, nem vágták ki a nyelvemet sem, tehát kinek is szólanék. Ez versből van. Levegőt. Ki tiltja meg, hogy elmondja, mi bántott hazafelé menet? A gyepre éppen lany sötétség szállott, mint bársony permeteg. És lábom alatt álmatlan forogtak, ütött gyermekként csendesen morogtak a sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok a város peremén. Az őszi szél köztük vigyázva botlott a hűvös televény, a lámpák felé lesett gyanakvón, vadkács a riadt hápogva a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki, érti-e táj oly elhagyott, s én váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem. Kifoszthatna engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, még nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg. És nem sejthetem, mikor lesz elégok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak. Anyám ott született. Az eleven jog fájáról lehultak, mint itt a levelek, s ha rájuk hág a felnőtt bal szerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétpereg. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos. Nem hittem létet, hogy könnyebben tenket, aki alattomos. Sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol sanda választ, és vidul hatoroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet, pedig hát engemet, sokszor nem is tudom, hogy miért. Vertek, mint apró gyermeket. Kiugrottam volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam, messze anyám, rokonom van, ezek idegenek. Felnőttem már. Szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, s nem oly becses az írhám, hogy érett fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek, nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartotékadat. Jöjj el, szabadság! Teszülj nekem rendet! Jó szóval oktasd, játszani is engedd, szép komoly fiadat! Szász elment. Elolvastam, amit írtam. Itt-ott a durvaságok láttán szorongás fogott el. Elszomorodtam. Most folytatom, mert talán mégiscsak lehet belőlem valami. Mégiscsak érhetek valamit. 10 pengőt adok a füzet elolvasásáért akkor, ha olyasmit is látna benne, amit én nem veszek észre. Borzasztó, hogy az ember egyedül van, borzasztó, hogy van tudata, csak azért van egyedül, vagy csak azt hiszi, hogy egyedül van. Gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, s nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. Számban tartalak, mint kutya a kölykét, s menekülnék, hogy meg ne folytsanak. Az éveket, míg sorsom összetörték, reám zúdítja minden pillanat. Etes, nézd, éhezem, takarj be, fázom, ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod átjár, mint húzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a félelem. Reám néztél, s én mindent elfelejtettem, meghallgattál, és elakadt szavam. Tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni-halni egymagam. Anyám kivert, a küszöbön feküdtem. Magamba bújtam volna, nem lehet. Alattam kő és üresség fölöttem. Ó, hogy alhadnék. Nálad zörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én. Kinek szeméből mégis könnyered. Nagyon szeretlek. Hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. Nagyon fáj. Kívül belől leselkedő halál elől, mint lukba megriadt egérke. Amíg hevülsz az asszonyhoz, úgy menekülsz, hogy óvjon karja, öle, térde. Nem csak a lágy meleg ölcsal, nem csak a vágy, de oda taszít a muszáj is. Ezért ölel minden, ami asszonyra lel, míg el nem fehérül a száj is. Kettős teher és kettős kincs, hogy szeretni kell. Ki szeret, spárra nem találhat oly hontalan, mint amilyen gyámoltalan a szükségét végző vadállat. Nincsen egyéb menedékünk, a késhegyét bár anyádnak szegezte bátor, és lásd, akadt nő, ki érti-e szavakat, de mégis ellökött magától. Nincsen helyem így élők közt. Zúg a fejem, gondom s fájdalmam kicifrázva, mint a gyerek kezében a csörgő cserek, ha magára hagyottan rázza. Mit kellene tenni érte és ellene? Nem szégyellem, ha kitalálom, hisz kitaszít a világ így is olyat, akit kábít a nap, rettent az álom. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruhamásról a boldog szerelemben. De az hol áll, hogy nézze, mind dobál halál, s még egyedül kelljen szenvednem? A csecsemő is szenvedi, ha szül a nő. Párosként enyhíthet alázat, de én nekem pénzt hoz fájdalmas énekem, s hozzám szegődik a gyalázat. Segítsetek ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott ő, ahol jár. Ártatlanok csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek, kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, és motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok, jég alatt is tátogjátok rá, nagyon fáj. Elevenek minden, mi kintól megremeg, égjen, hol laktok, kertvadon táj, és ágya körül, üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem, nagyon fáj. Hallja, míg él, azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget, kívül belül menekülő élő elől, a legutolsó menedéket. József Attila halála. December 2-án a Szép Szó vezérkarának társaságában töltötte napját, felkereste őt Ignótusz Pál, Remenyik Zsigmond és Fejtő Ferenc, akik jó hírrel szolgáltak a költő számára. Januártól lektori állást szereztek neki a Pantheonnál. Felmerült az is, hogy újra beáll a Szép Szó szerkesztőinek sorába. Kilátásban volt egy új kötet megjelenése is a Cserépfalvi kiadásában. Már azonnal indult volna Pestre, ám nem volt hely már számára az autóban. A költőben még a nősülés gondolata is felmerült. December 3-án reggel már fordítani akart, délelőtt heverészet, jó étvágyal elfogyasztotta az ebédet, majd újságot olvasott. Délután lediktált egy levelet Etus nővére ügyvédjének. 86 perccel a költő halála előtt Jolánnal krumplit vásároltak, mivel azonban József Attila cipekedni nem tudott, megfogadta, hogy erősíteni fogja izmait. Egy órával halála előtt még jókedvűen indult sétálni. Este a Balaton-Szárszói vasútállomáson átugrott a sorompón, majd megpróbált átbújni a 19 óra 36 perckor továbbinduló 1284-es számú tehervonat két kocsija között. A szerelvény azonban időközben elindult. A kocsikat összekötő csavarkapocs súlyos ütést mért József Attila fejére, amely bezúzta a koponyáját, és emiatt a költő sínek közé zuhant. A vonat a jobb karját leszakította. Egyes vélemények szerint öngyilkos lett, mások ezt vitatják. A kérdés a mai napig eldöntetlen. Garamvölgyi László és Kéri Edit kutatásai alapján a balesetet támasztják alá. A Balaton-Szárszói Televízió túl Víg Magdolna 1995-ben interjút készített Budavári János szemtanúval, aki annak idején látta a balesetet. Ő a következőket nyilatkozta a tragédiáról. Á, nem úgy volt, hogy a vonat alá vetette magát. Ez egy gyors tehervonat volt. Hogy aztán tudta-e, hogy indulóban van? Előbb átbújt a sorompó alatt, és bement a két vagon közé. Azt a hosszú kabátját elkapta a kerék, 3-4 fordítást csinált vele, megroncsolta a fejét, utána meghalt. Szétroncsolt holttestét halott kémként egy lóháton érkezett körorvos, dr. Csapláros Imre szemlézte. Szántó Judit ugyanerről így ír. A vonat a lakástól 2 perc. Mire elindultak volna körülnézni a kertben vagy az utcán, vonatra nem gondoltak, mert ebben az időben nem igen jár erre más, mint lassú tehervonat. Már jöttek is a kíméletesek tudatni, hogy mind történt a tragédia. 2 gyerek látta. 4 percig állt az állomáson a tehervonat. A leeresztett sorompó előtt járt idegesen Attilácska szegény, majd mikor a vonat elindult, átbújt, letérdelt a sínek elé, 2 kezét előre téve a sínekre. Csak halála után kezdődött igaz ismertsége, általános közönség sikere. Utolsó verse szinte a búcsúzás hangján szólal meg. Íme hát megleltem hazámat. A földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében. Ha eltemet ki, eltemet. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, s legszebb a tél, annak, ki tűzhelyett családot, már végképp másoknak remél. 1929. augusztusában József Attila ezt írt a Flórának. Csak azért írok, hogy leírjam a nevét, meg is csókoltam. Most már talán soha nem lépek ki álmodozásaimból. Elképzeltem, ha engem bolondot becsuknak a bolondok közé, hogy fogok meglenni. Nagyon borzadoztam az éjszakától. De aztán eszembe jutott, hogy csak kapok majd altatószert. Maga meg férhez fog menni, lesz új családja, és bizonyosan olyan férje lesz, aki nem érzeleg, hanem örül, ha örömet szerez a családjának, és a világban is megállja a helyét. Maga biztosan rátalál arra a férfira, és soha el nem eresztik egymást. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb boldogság, bár sok boldogtalansággal jár együtt, hiszen amennyire szeretik, annyira féltik is egymást. De azért ennél több embernek nem juthat. Sokszor üdvözlöm, Attila.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Fésűs Éva a Harangvirág csengettyűje című meséjét, melyet Pogány Judit olvas fel nektek.
A Harangvirág csengettyűje. A csergőpatak mentén álló öreg égerfa még emlékszik rá, hogy valamikor réges-régen a harangvirágnak igazi csengettyűje volt. Valahányszor szellőrezdítette, ezüstös hangon megcsendült a kék kehelybe rejtett, icipici harangnyelv, de úgy, hogy még a legöregebb tücsök is letette a vonóját, és elismerően bólintott nagy fejével. Ez igen, ez aztán szívderítő muzsika. A többi virágnak nem volt hangja, legfeljebb a széllel tudtak sugdolózni, de csak olyankor, ha a szél is úgy akarta. Kóró néne pedig csak zörögni, morogni tudott a sok tarka szoknyát libegtető tavaszi virág láttán, hogy nolám, nolám, bezzeg az én virágidőmben. Őrá azonban senki sem hallgatott, ha csak egy-egy maflaszájú kisnyuszi füle meg nem rebbent a zsörtölődő zajra, de az mindjárt el is iszkolt ilyettében a hetedik lucerna tábláig. A harangvirág csengőjének hamarosan híre futott a réten. A sárga bundás méhek egymás után kukucskáltak be a kék kehelybe, hogy megcsodálják. Messze mezőkről szebbnél szebb pillangók jöttek látogatóba, és táncra perdültek a dallamos csengettyű szóra. Minden délben vidám bál kerekedett a szélborzolt a réten, és a pettyes katica kisasszonyok olyan önfeledten pörögtek-forogtak, hogy elővillant a finom kis hártyasejem alsó szoknyájuk. A harangvirágot büszkeség töltötte el, hogy mindenki őt csodálja. Miatta futkosnak a fényes hátú bogorak fel és alá, előtte hajolnak földig a fűkatonák, sőt már azt képzelte, hogy a nap is azért kel fel minden reggel újra meg újra, hogy ő benne gyönyörködhessék. Lenézte a többi virágot, amiért csak nyitni, csukni tudnak, vagy szótlanul forognak a fény után. Micsoda élet! Bezzeg, ő sokkal külön náluk, de majd vigyáz is ezután az ezüst csengettyűre. Szélben nem lengeti, harmadtól megóvja, nehogy reketté váljék üde hangja. Akárki kedvéért meg sem szólaltatja. Attól fogva olyan fukarul bánt a csengettyű szóval, hogyha nem valami díszes szárnyú lepke libbent át felette, nem is csendítette, inkább jószorosan a kelyhébe zárta. Pedig azután is sok méhecske érkezett, akik szépen kérték, hogy vidítsa fel őket az ezüst muzsikával, mert elfáradtak a mézgyűjtésben. Dünnyögjétek a magatok nótáját, nyelvelt vissza a harangvirág, és kevély kéken kihúzta magát. Akkor vette észre, hogy egy fehér ruhás káposzta lepke telepedett a szárára. Hess innen, te konyha kerti jött ment! Sziszent fel sértődötten. Vagy már neked is ezüst muzsika kéne? A lepke ijetten elröppent. A méhek is szomorúan odébb álltak, s egyszerre felhős lett a homloka a derűs arcú nyárnak. Akkoriban történt az is, hogy egy zöld szöcske gyereknek eltörött a lába. Szarvasbogár doktor helyreigazította, harmatos fűszálba szorosan bepójálta, és szigorúan meghagyta, hogy amíg meg nem gyógyul, nyugodtan kell maradnia. Támadt is emiatt nagy gondja a szöcske mamának. Mit kezdjen egész nap egy szöcske gyerekkel, aki nem ugrálhat? Fűszálon ringatta, Mesével oltotta, egyre csitítgatta, csak hogy meg ne moccanjon, mert különben soha többé nem tud majd olyan magasra felpattanni, mint a társai. A szöcske gyerek hallotta a jó szót, az intelmet, de mint a féle zöld szöcske, nehezen értette meg. Egyre nyűgösebb lett. Jaj, mit tegyek, mivel szórakoztassam, hogy még ezt a néhány napot kibírja? Sopánkodott szöcske mama, míg egyszer csak eszébe jutott a harangvirág ezüst muzsikája. Bezzeg, ha azt hallgathatná, biztosan nyugodtan figyelné, és közben meggyógyulna az ő szöcske fiacskája. Mindjárt el is ment a harangvirághoz, és kedves szóval kérte, de bizony kurta furcsa választ kapott cserébe. Szöcskének ezüst muzsikát? Mit képzelsz? Tudd meg, hogy ezután csak is az új holdnak muzsikálok. Ezüst holdnak az ezüst csengettyümmel, nem ám holmi réti bogárságnak. Nagyon elbusulta magát a szöcske mama, és ha nem lett volna szöcske, tán még a könnye is kicsordult volna. Mi baj, mi baj? Dugta ki a fejét a tüskés galagonya bokor ágai közül egy parányi, ruzsdaszín tollú madár. Az ökörszem volt az. Amikor megtudta, mi történt, nem szomorodott el, hanem vidáman ugrálni kezdett. Ó, szöcske néni, miért nem szóltál mindjárt nekem? Igaz, hogy nem vagyok énekművész, de azért szívesen elszórakoztatom a fiacskádat. Azzal hip-hop, már is ott bohóckodott, hajlongott, bókolt egy ághegyen a szöcske gyerek feje felett, és úgy dalolt, mókázott, hogy annak szeme szája elállt a gyönyörűségtől. Nézte, hallgatta, figyelte a parányi madarat, és eszébe sem jutott megmozdítani a lábát. Három álló napig örvendezett az ökörszem énekének. Közben a fáradt méhecskék is oda gyülekeztek felvidulni a mézhordás után, a katicák táncra perdültek a káposztalepkével, de még a nyulak is az ökörszem dalának ütemére mozgatták a bajszukat. A harmadik napon a szöcske lerúgta a lábáról a fűkötést, és akkorát ugrott, mintha soha semmi baja sem történt volna. Aznap este új hold kelt az égen. Amikor már minden elcsöndesült, számtalan ezüst sugarat küldött a földre. Felrezzent a harangvirág a réten, és nyomban illegni-billegni hajladozni kezdett, hogy megszólaljon féltve őrzött muzsikája. De hiába rázta, rázogatta gőgös szép kelyhét, egyetlen hang sem csendült abban. Mi történhetett? Az öreg égerfa azt állítja, hogy ő látta, amint egy icipici tündér kivette az ezüst csengettyűt a harangvirág kelyhéből, és belopta az alvó ökörszem torkába. Minek a kincs annak, aki nem szolgál vele mások örömére? Mondta, azután eltűnt, mint a szeszélyesen bujkáló holdsugár. Lehetséges, hogy az öreg égerfa csak álmodott, de annyi bizonyos, hogy az ökörszem énekének azóta nagyon kedves, ezüstösen vidám csengése van, és senki sem állja meg mosoly nélkül, ha meghallja, amint télen-nyáron egyforma derűvel dalol a világnak. A harangvirágról pedig már el sem hiszi senki, hogy csak ugyan tudott valaha csilingelni.
Kedves gyerekek, ma este Fésűs Éva a Harangvirág csengettyűje című meséjével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Pogány Judit olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a húsvétről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
A húsvét nem egyszerűen egy ünnep a többi között, hanem az ünnepnapok ünnepnapja, mondja egyházunk katekizmusa. Azaz ebből a tényből, Krisztus feltámadásából forrásozik, és erre irányul minden többi ünnepünk. Ez volt az első, egyben legrövidebb igehirdetése a kereszténységnek, az a Krisztus, akit megöltek, feltámadt és él. Húsvétot szükségszerűen megelőzi nagypéntek, az Úr szenvedésének napja. Enélkül nem érthető meg Isten üzenete. Tudnom kell, hogy mibe halt bele Jézus ahhoz, hogy tudjam, mire is támad fel. Itt védette el a sátán. Ő logikusan gondolkodott, de mivel szakított a szeretettel, nem kalkulálta bele a szeretet idézőjelbe tett irracionalitását. Arra alapozta taktikáját, hogyha végletekig feszíti a húrt Jézus életében, ő majd feladja céljait. Elég csak ráijeszteni egy kicsit. Mindjárt nem lesz olyan fontos az ügy, az üzenet. Ha valakinek életében húsba vágóvá válik az, amit képvisel, hátrányokat, szenvedést kell érte elviselnie, sőt az élete válik fenyegetetté, általában menti a bőrét. Dupla győzelem lett volna ez a gonosznak, hiszen a megváltást is meg tudta volna vele hiúsítani, és egyúttal Jézust is nevetségessé, hiteltelenné tette volna. Egy dologgal azonban nem számolt. Azzal, hogy Jézus nem áll meg a keresztúton, hogy már eléggé bizonyította eddig is, hogy mennyire fontosak neki az emberek, hogy ennél többet már igazán senki sem kérhet tőle, hanem tovább szeret. Az ő szeretete nem függ a visszajelzésektől. Őt nem mások ráncigálják, abban az értelemben, hogy kire mennyit pazaroljon idejéből, figyelméből, stb. Ezért tud végbe menni a megváltás. Jézus ugyanis túl szeret ezen a világon. Ragaszkodása atyához és hozzánk szétfeszíti kereteit az észszerűségnek, az ösztönöknek, az érdekeknek. Tulajdonképpen a fiú ezzel a viselkedésével lépi át e világ és túlvilág határát, nem csak a feltámadásával, bár kétségkívül ez látványosabb, mint az előbbi. Látjuk már, hogy milyen csodák születnek, ha valaki nem áll meg egy természet feletti érték megvalósításának útján? Ne higgyük azt, hogy erre csak az Úr képes. Képmásai vagyunk, hasonlítunk rá, sőt belénk oltott a szent lelkét. Tehát a bennünk lakó isteni lélek által mi is képesek lehetünk ilyen tettekre, ha átengedjük az irányítást életünkben neki. A feltámadás nem valami előzmények nélküli meglepő fordulat Jézus életében. Korábbi tetteinek és viselkedésének szinte szükségszerű következménye. Ő már feltámadása előtt túlvilági, azaz természet feletti módon élt, gondolkodott és viselkedett. És ez nem válhat az enyészeté. Nem az emléke szívünkben örökké él feliratok tesznek valakit halhatatlanná, hanem földi életének természet feletti megnyilvánulásai. Ezek teszik őt már itt a földön bizonyos értelemben feltámadottá. Mennyi kis feltámadást élhettünk volna már át, ha nem álltunk volna meg annyiszor a szeretet útján félelem, kicsinyhitűség, gyávosság miatt. Húsvét nem csak arra emlékeztet, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, hanem arra is kell, hogy indítson minket, hogy végre végbe vigyük életünk félbemaradt feltámadásait. Húsvét vigíliáján és húsvét vasárnap reggel azokat az evangéliumi részleteket halljuk, amelyekben az üres sír áll a középpontban. Akár Márk, akár János szövegét nézzük, hasonló elemeket tudunk elkülöníteni, az asszonyok jövetele, az elhengerített kő képe, az üres sír és az örömhír továbbadása, valamint az annak nyomán születő hit tanúságtétele. Sokszor oda sem figyelünk igazán, hiszen már kívülről tudjuk ezeket a jeleneteket. pedig ezekben a megszokott elemekben egész életünk szakaszai tetten érhetőek. Nem kronológiai sorrendben, hanem inkább lelki életünk alakulása szerint. Mindannyiunk életében van olyan, hogy lelkesen keressük az Urat. Nem akarunk elszakadni tőle még akkor sem, amikor ő látszólag meghal a számunkra. Ilyenkor a Jézushoz ragaszkodó asszonyok hűségével tartjuk vele a kapcsolatot, tűzön vizen át. Ezért ilyenkor mi láthatjuk meg először a csodát, ami mellett mások elmennek, mert nincsenek jelen szívvel, lélekkel, egész figyelmükkel. A szerepünk ekkor az, hogy belekiáltsuk a világba, üres a sír, azaz van remény, nem végpont az, amit eddig olyan tragikusan fogtunk fel. Számomra az is sokat mondó, hogy a tanúk először nem a feltámadt Krisztussal, hanem az üres sírral találkoztak. Nem lett volna egyszerűbb Istennek a feltámadt Jézussal hitet ébreszteni a tanítványokban, mintsem, hogy ilyen másodlagos, közvetett jeleket adjon. Nem, mert a hitre nem nyitott ember még a feltámadt Jézus láttán sem borult volna oda az Úr lábához, hanem kimagyarázta volna a dolgot, hogy felmentse önmagát élete gyökeres megváltoztatása alól. Akit pedig érdekel a saját lelke, kész az üzenet befogadására, az üres sírnyomán is hitre ébred. Lehetünk olyan szakaszban is lelki életünkben, hogy megfáradtan végezzük a megszokott feladatainkat. A rutin, bár erős, megtartó erő lehet, mégis lezárja a fejlődés lehetőségét. Ilyenkor fontos, hogy hallgassunk a jó hírhozókra. Legyenek azok akár abban a korban nem teljes értékkel rendelkező nők is. Hagyjuk, hogy legalább mások lendülete, fiatal és dinamikus hite magával ragadjon. Mennyi újjászületés lehetne osztályrészünk ilyen megfáradt időkben is, ha kilépve saját önsajnálatunkból, magunk körülforgó szemléletünkből, figyelmesek és nyitottak lennénk Isten mások által érkező csodáira. A húsvéti evangélium nem csak a győztesek örömhíre, nem csak az éppen jó paszban lévők számára van üzenete. Akár Isten nyomában járó, a csodákat észlelő ember vagy, akár az élet szürkességében, kötelezettségeiben helytálló személy, mindkét esetben mozgósítva vagy. Az első esetben arra, hogy vidd a jó hírt, nyisd fel mások szemét is a szépre és a jóra. A másodikban pedig arra, hogy örülj mások örömének, és engedd magad sodortatni a Szentlélek lendületével, amely most éppen máshol akit lobbantott lángra. Milyen szép, hogy Istennek mindannyiunk felé van ajándéka. Még ott hagyott üres sírjával is segít és vezet minket, hogy hozzákapcsolva önmagunkat mi is új életre keljünk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a húsvéton múlik minden a hitünkben. Ezen áll, hogy bukik az egész egyház létjogosultsága is. Szent Pál ezt nagyon egyértelműen állítja a korintusiakhoz írt első levelében, ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Azaz, ha nincs feltámadás, hiába való hit, a vallás, az egyház. A húsvéti események tár sorsdöntőek. Ennek a napnak az üzenetéből nő ki minden, és emiatt van minden más is. Minden vasárnap egy kis húsvét. Minden szentmise áldozat a megváltás jelenbe hozatala. Mivel minden ebből, és ezért van, minden más is csak ezután következhet. Azaz semmilyen más cselekmény nem lehet fontosabb az egyházban, mint a szentmise. Ezért bűn mise alatt mást imádkozni, mint a mise. Mással foglalkozni, mint a mise. Még az elégtétel elvégzésével is meg kellene várnunk a mise végét, hogy ne sértsük meg a mise elsődlegességét. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ettől még áldozhatunk, mert nem az elégtétel elvégzése oldoz fel bennünket a bűneinktől, hanem a feloldozás. A szentpáli mondat azonban visszafelé is értelmezhető. Ezek alapján azt is mondhatjuk, hogy hiába támad fel Krisztus, ha mindennek semmi hatása sincs az életünkre. Természetesen a világ megváltása akkor is megtörtént, ha erről éppen senki sem vesz tudomást, de mégiscsak érezzük, hogy a történet akkor válik teljessé, ha két oldalú. A szentmise könyörgésében ezt hallottuk. Istenünk, a mai napon egyszülött fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökké valóság kapuját. Krisztusunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket szent lelked erejével, hogy új életre támadjunk. Itt is a mi újjáteremtésünk fogalmazódik meg, mint végcél. Nem lehetünk csupán külső megfigyelője a húsvéti eseményeknek. Nem elég csak tudni, hogy mi történt Jeruzsálemben 2000 éve. Meg kell engednünk Istennek, hogy a mában minket is újjáteremtsen. Hogy nekünk is legyen személyes húsvétunk, saját feltámadásunk. Ehhez persze előbb annak tudatosítására van szükségünk, hogy Isten és a megváltás nélkül elveszett, azaz halott az életünk. Be kell látnunk, hogy legyen bármilyen csábító is az e világi életünk, ha nem torkollik örök életbe, alapvetően semmit sem ér. A pusztában vándorló zsidóság személyes tragédiája nem az volt, hogy bűnöket követett el Isten ellen, hanem hogy visszavágyódott Egyiptomba. Az ugyanis, hogy időnként vétünk, bármennyire is meglepő hangzik, kisebb baj, mint az, ha nem haladunk többé az élet irányába. Ha elhisszük a kísértőnek azt, hogy Isten nem szeret többé minket és magunkra hagyott. Ilyenkor visszavágyunk a fogságba, a földi rabszolgaságnál is rosszabb lelki megkötözöttségbe, bizalmatlanságba, ami gyakorlatilag egyenlő a halállal. Ebből az alapvető elveszett és reménytelen helyzetből mentett ki minket Isten, amikor Krisztusban húsvéti bárányunká lett. Mint engesszerű áldozat megóvott minket az átvonuló haláltól, kivezetett minket Egyiptomból, és bevitt minket az ígéret földjére. De jó lenne, ha idén nem csak Krisztus támadna fel húsvétkor, hanem mi is. De jó lenne, ha elfogadnánk Istentől, hogy összetörte számunkra a halál bilincsét, és végre elhagynánk sírjainkat. Ő minden akadályt leküzdött közted és közte. Miért kuksolsz még mindig a sírban?
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a húsvétről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az ADESZ szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!